Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Jó rádozást, szép napot kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Ma csütörtök van, hosszú műsorsáv egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk majd. Lesz majd protezsé program, Tátri Ice Meister, jégszobrász verseny a Magas Tátrában, földgömrovat, de mindennek előtt folytatjuk Cégkassa podcast sorozatunkat. Nagy László Nándor beszélgető társa, a Magyar Bankszövetség elnöke Jelasics Radován volt. Ez a beszélgetés következik most.
Monitor délután.
Szép jó napot kívánok, ez itt a Cégkassa podcast legújabb adása, Garantika Hitelgarancia ZRT támogatásával. Beszélgetéseink általában a kis- és középvállalkozóknak szólnak arról, hogy őket mi érdekli, milyen lehetőségeket látnak szakembereink. Nagyon nagy örömmel mondhatom azt, hogy a legadekvátabb kérdéseket tudjuk megbeszélni a hitelezésről, hiszen vendégünk most a Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank elnök vezérigazgatója Jelasics Radován. Kicsit beszélgessünk arról, hogy a magyar gazdaság hol tart, mit várhatnak a vállalkozások, lesz-e kilábalás, elindul-e a fogyasztás, és lesznek ezért beruházások.
Három kihívást éltünk túl, és méghozzá sikeresen. Az első volt a koronavírus, utána jött háború, utána jött egy recesszió is, és olyan őszintén, tehát ezt a hármat, négy év alatt úgy éltük túl, hogy cégeket illeti, ott azért többsége túlélte, hál' az Istennek, nem volt jelentős probléma, ami a hitelportfólió minőségét illeti. Amilyen gyorsan fölfutott az infláció, lekopogom, hál' az Istennek olyan gyorsan, de vissza is jött, ugye most ilyen 3,7%-os szinten vagyunk, de
a klasszikus modellben, amit a bankokról tanítottak, az volt, hogy a lakosság ugye az a nettó megtakarító, teszi be a pénzét folyamatosan, ezt lényegében ezt most látjuk, viszont a másik oldalon azt hangzott el, hogy a vállalatok meg a hitelfelvételi oldalon jeleskednek, hiszen beruháznak, és ez finanszírozásra van szükség. Ehhez képest Magyarországon a GDP arányos vállalati hitelállomány az a kb. 17-18%, ezzel a régióban se állunk túlságosan jól, de az Európai Unióban ennek a kétszerese. Mi lehet itt a megváltás? Mitől változhat meg ez a világ? És azért itt egy második kérdésként meg azért tegyük fel, hogy szerintem érdemes megkülönböztetni a KKV-kat meg a nagyvállalatokat, mert én azért nem túl sok pénzben dúskáló KKV-ról tudok most se.
Pár évvel ezelőtt még mindenki ekkora óriás szemekkel nézte Magyarországot, mert Magyarország volt az egyedül ország, még a lakosság is nettó adós volt 2006-7-8-ban, mert ugye föltaláltuk a spanyol viaszt, hogy még a lakosság is tud nem megtakarító lenni, hanem még nagyobb az adósság állománya, mint a betétje. Óriási különbségek vannak, ami a különböző KKV-kat illeti, viszont nagyon soknál látjuk, hogy már most is egy hosszabb ideig elhalasztották a befektetéseiket. Meg is lehet érni nagy mértékben, főleg akkor, hogyha nem látják a piacok, azért valljuk be őszintén, tehát óriási a bizonytalanság. Arról nem is beszélve viszont, hogy természetesen utóbbi egy-másfél évben azért szép kamatokat is sebre tudtak vágni. Tehát kevés olyan befektetés volt, ahol valaki nem tudom, 10-valahány százalékos kamatot ki tud hozni. Szerintem most abban a pillanatban vagyunk, hogyha két példát is mondhatnánk, ugye egy példa talán az ingatlan piacról, amikor már van hitelkereslet, de az ingatlan árak még nem indultak meg fölfelé, és a vállalatoknál, amikor szerintem még olcsón el lehet csípni egyik-másik befektetést, és pénz még van. Most csak az a kérdés, és azért szerintem mindenki, aki a piacgazdaság alapvető mechanizmusát illeti, jól ismeri, pontosan tudja, hogy nem fog úgy visszamenni az ingatlan hitelnek az ára 3-4%-ra, hogy párhuzamosan ugyanolyan maradjon az ingatlan ára. Magyarán, hogyha lecsökkenek a kamatok, akkor a befektetők is hirtelen azt mondják, illetve a vállalkozók, akik a befektetőknek fognák majd fölépíteni, nem tudom én, fél gyárat, új, nem tudom én, panelt, új, nem tudom én, üvegfóliát. Tehát ők is újra mondják, most ilyen áron, akkor valószínűleg sokkal nagyobb lesz a kereslet, és akkor gondolom az árcserkő is egy picit vastagabban fog fogni. Tehát most az a kérdés szerintem az elkövetkező 3-6 hónapban, ki az, aki azt mondja, én most már hajlandó vagyok, mert mire odaérünk, hogy meleg kell szerződtetni, azért valószínűleg az árak másképpen fognak nézni ki, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy még akkor várok még 3 hónapot, még kivárom 6 hónapot, netán kivárom még az új államilag támogatott programot, és akkor majd csak akkor indulok el, mert minek induljak, ha egyébként is az állam valamit bejelentett már.
ha már beszéltünk a támogatott programokról, az elmúlt időszakban az infláció idején ezek tényleg óriási segítséget jelentettek. A korábbi években is volt erre példa, hogy ennek pozitív hatása volt. A növekedési hitelprogramnak az elindulása 2010-es évek közepén átleformálta a vált hitelpiacot. Pont egy olyan válság után voltunk, amikor nem nagyon akart senki hitelt felvenni, nem csak a lakosság, de a vállalkozók sem. Ott a kamatok levágásával ez egy nagy segítséget jelentett. Sokan egyébként azt mondták, hogy nem ezzel volt az alapvető pont, hanem akkor, amikor lényegében nullán lehetett finanszírozást kapni, akkor fölösleges volt hozzátenni ugyanúgy nullán támogatott hiteleket, amelyek a későbbiekben azért problémát okoznak mondjuk a költségvetésnek, vagy mondjuk a jegybanknak. A kérdés az az, hogy most az elmúlt évben senki nem mondhatja azt, hogy az infláció vágtatása és a piaci hitelkamatok mellett nem volt helyük a támogatott hiteleknek. Mi lehet a jövőjük?
Ingyen pénz nincsen, tehát hogyha valaki valamilyen támogatást kap, azt valakitől el kell venni, és valakinek odaadják. Szerintem jó, hogyha mindenki azért Magyarországon tudtában van annak, hogy nincs még egy ország, minimum Európában, ahol nagyobb mértékben és bőkezűbben támogatná a kormány a KKV-kat, mint Magyarországon. Én még senkit nem hallottam, hogy kiállt valaki azt mondta, hogy köszönjük szépen, ez nagyon jó, és ezt csak így tovább, és hálás-hálás köszönet, hanem ennek pont az ellenkező reakciót érjük el, tehát mindenki azt mondja, adjanak még, meg még többet, meg még olcsóbbá, stb. Stb. Kérdés mondom még egyszer, hogy ezt valamiből finanszírozni kell, és hogy milyen mértékben van értelme ilyen drasztikusan kikapcsolni a piaci mechanizmusokat, és van egy más úton ezt az egészet átterelni. Igen, fontos, igen is kell a támogatás, de mondom még egyszer, mi akkor örülnénk a legjobban, főleg a bankszektor, hogyha sokkal több lenne a piacon alapuló a hitelezés, amiből valljuk be őszintén az utóbbi 6 hónapban, hát ez inkább a kivétel, mint a szabály.
Ettől függetlenül ugye ezeket a támogatott hitelkonstrukciókat azért abból a szempontból érdekesek, akár a lakossági oldalon, akár a vállalkozói oldalon, hogy azért a jövedelmezőségét, miután egy letárgyalt konstrukcióról van szó, és kamattámogatásként a bankszektor ezeket a hiteleknek a kamatait megkapja, végülis a bankszektornak is közel hasonló, vagy talán bizonyos esetekben még akár nagyobb marzsa is lehet ezen a támogatott hiteleken, tehát azért önmagatoknak se lesztek az ellenségei ezzel.
És valljuk be őszintén, tehát annak, hogy a gazdasági növekedés van, ha valaki, annak mi is örülök, jó? Tehát abból természetesen nekünk is hasznunk van, tehát valljuk be őszintén, tehát ezt a 3 krízist, ahogy az ellen is mondtam, azért éltük át olyan sikeresen utóbbi 4 évben, mert a munkanélküliek száma nem csökkent, és hogyha mindenkinek van munkája, a munkanélküliek száma nem csökken, akkor természetesen mindenki fizeti a hitelét, és ezért volt 3 válságtól függetlenül továbbra is nagyon jó minőségű a vállalati portfóliónk, illetve a lakossági portfóliónk is, a munkavállalóknak köszönhetően. Igen, ebből nekünk is van hasznunk, most csak kérdés az, hogy amit elvesznek a bankszektor, illetve más valakinek adnak, hogy ez a hosszú távú fenntartható növekedésnek ez a legjobb mértéke, vagy pedig ezt, hogy fenntartható legyen, esetleg valahol máshol is meg lehetne húzni.
Még egy dolog, ami szerintem a vállalkozóknak nagyon fontos, ez a digitalizáció. A COVID alatt mindenki arról beszélt, hogy a pénzügyek terén mekkora ugrás történt a digitalizációban. Mekkora ugrás történt a vállalkozóknál, a mikro- és kisvállalkozóknál ebbe a történetbe, és mennyire tudják ezt támogatni a bankok?
Mi ezt természetesen nagyon szívesen támogatjuk. Példát szeretnék elmondani, tehát amikor így elmész egyik-másik ügyfelünkhez, aki például nem tudom, mezőgazdaságban aktív, és amikor meg tudja neked mutatni a bármelyik 1000 holdas földjén, amit ő megművel, bármelyik parcellát ilyen pár négyzetméteres szinten meg tudja mutatni, hogy most akkor itt mit vetettem, hogy vetettem, ki ment oda, mikor ment oda, mit csinált pontosan, hogy hívták a traktorost, és akkor az ember így szembeáll a jövővel, és szerintem itt is már csak, ha nem is napok, hetek, de évek kérdése, hogy ma hónap, ez majd megkéri a vevő, aki majd megvásárolja a termény, hogy mondaná neki most akkor mi volt ennek a búzának meg a kukoricának a történet, amit te elvetettél. Jó? És elképesztő, hogy ebből milyen adatbázis lehet csinálni, ebből mennyit lehet spórolni, stb. Stb. Látjuk, hogy hál' az Istennek jön az új generáció, és a generációváltásnak egy része, meg az, hogy az ember hogy fog tovább lépni. Ennek természetesen örülünk, mert ebből óriási gazdasági hasznot, tehát ez magától kifizetődik, csak ugye ez már egy más világ, hogy valaki akarja a mobiltelefonján megnézni és bemutatni, hogy most akkor még egyszer konkrét példa, kiment ki a parcellára, mivel permetezett, milyen mélyen ültette, mert ugye attól függően, hogy domb le, domb föl, dob teteje, stb. Stb. De mondom, elképesztő ez az, amilyen kihívásokkal állunk szembe, és valljuk be őszintén, kevesebb lesz az ember, drágább lesz az ember, és ezekben majd sokkal többet kell befektetni.
És pénzügyek terén érzitek, hogy ez változik? Tehát, hogy a korábban jelentéken készpénzforgalom az visszaesik, mert most már az ügyfelek úgy fizetnek a cégeknek, meg már a cégek is egymás között inkább átutalással fizetnek. Mennyire érződik ez, vagy a fizetésnapokon akkor még mindig van komoly pénzkivétel?
Figyelj, de mi csak meg akarom jegyezni, hogy bankszövetségként többször is jöttünk olyan ötletekkel, hogy például a cégek közti a készpénz fizetéseket, azokat tényleg jelenleg
másfél millió forint van.
Drasztikusan kéne csökkenteni, mert tényleg nem értjük, minek ennyi készpénz, jó?
De mert szerintem sem ellenőrzi senki.
Mert szerintem a másfél millió is sokkal-sokkal több, mint amit a cégeknek egymás között szerintem készpénzre ki kellene fizetni. Én még mindig állítom, hogy a készpénz az a szürke gazdaságnak a melegágya. Jönnek, fejlődnek, de valljuk be őszintén, tehát ezt szerintem sokkal több energiát kéne befektetni, hogy ezt csökkentsük, végrehajtást ellenőrizzük, mert mi is látjuk, hogy itt azért valahogy ketté szakadt ez az egész KKV-szektor is, tehát van, aki belátja, hogy hol van a jövő, és elindult már az iránt, mások még mindig arra várnak, hogy majd valaki besegít, állam, önkormányzat, valakitől ma kapunk még egy kis pénzt, és akkor, ahogy eddig, ma is, majd jövőben is valahogy ebből ki fogunk lábalni, ami valljuk be őszintén, azok iránt sem fair, akik aztán zászlósként példaképpen tovább viszik az egész iparágat, és akit kezd tényleg szerintem sokkal jobban ki kéne elmenni, milyen fantasztikus munkát végeznek a saját iparágokban.
A kormány is egy kicsit segíti ezt a dolgot, hiszen augusztus 1-től él az új tranzakciós illeték szabály, ami 50%-os emelést jelent, csak ez ugye az átutalásoknál 0,3-ról 0,45-re működik, a készpénzfelvétel pedig 0,6-ról már közel 1%-os extra terhet jelent majd ez az ügyfeleknek, és még a lakosságnál megosztó vélemények szerint megoldható az, hogy ez ne legyen áthárítva a vállalkozásoknál, ez át lesz hárítva, hiszen átárítható. Miként változhat meg a vállalkozások attitűdje? Egyes vélemények szerint lehet, hogy összeszedik most végre az átutalásokat, és nem darabonként fognak utalni, hanem nagy csomagokba utalnak, hogy azt a maximum 20 000 forintos szint fölött ne kelljen kifizetni. Ez egyfajta okos megoldás lehet, de mit gondolsz erről?
Ugye mi nem vagyunk, és most megpróbálok finoman fogalmazni, a legnagyobb fennyei az ilyen adminisztratív a dolgoknak, és valljuk be őszintén, tehát hogyha ma megnézem, tulajdonképpen a tranzakciós illeték 3-4-szer nagyobb bevételt jelent az államháztartás, mint még a bankadó, amivel indultunk még 2011-ben, ami idéglenesen vezettek be. Nagyon eltorzítja az egész folyamatokat, hogy számlázol, hogy utalsz, milyen valutába utalsz, főleg akkor, hogyha most ugye hallottuk, FX-re is ezt be fogják vezetni, hol tartod a számládat, hogy fogod meg transzferálni az egészet, tehát mondom, szerintem nagyon-nagyon torzít, és valljuk be őszintén, ugye nagyon sokan ehhez hozzászoknak, hogy milyen módon lehet, és szerintem sokkal jobb volna, hogyha a vállalatok, meg a bankok is a saját fejlesztésükkel foglalkoznának, és nem pedig azzal, hogy most tranzakciós illetéket, hogy lehet meghekkelni, hogy lehet másképpen csinálni, és néha az az érzésem, hogy ezzel sokkal több energiát töltünk, mint amennyit kellene, és ahelyett, hogy fejleszünk a saját eredeti bizniszünket, tulajdonképpen ezzel foglalkozunk. Még egyszer, szerintem ez nem jó, nem helyes út, arról nem is beszélve, hogy milyen mértékben adunk még nagyobb szabad teret azoknak, akik csak részben, vagy nem tudom, határon átívelő szolgáltatást nyújtanak, és kevesebb mértékben vesznek részt ebben a közteherviselésben. Én most is állítom, hogy szerintem a cégeknek és bankoknak sokkal jobb volna versenyalapon egymással versenyezni, és nem pedig, hogy megemelték a tranzakciós illeték 30-ra, 45-re, hogy most megnézni, hogy lehet majd itt majd valahogy a KK-n is csomót találni.
Érzitek egyébként a vállalkozóknál is, hogy elindulnak kifele, és fintech szolgáltatóknál, meg multinacionális cégeknél nyitnak számlákat? Vagy külföldre viszik egyszerűen az üzletet?
Igen, külföldre volt már egy első, most kérés az, hogy ki mikor mondja azt, hogy na most akkor ebből már elegem van, és akkor átviszem, és máshol fogom ezt megcsinálni. És ugye nagyon nehéz pontosan kiszámolni, tehát valljuk be őszintén, gondolom a kormány is, amikor matekozott, hogy ez mekkora extra bevételt jelent, gondolom mindenki egy ilyen lineáris függvényből indult ki, csak az a baj, hogy az élet az nem lineáris, tehát az, hogy én valamit megemellek 30-40-50%-kal, az nem jelenti automatikusan azt, hogy majd ennyivel nőni fog az adóbevételem is. Én csak remélem, hogy ebből nem lesz egy ilyen nagy frusztráció, jelentősen megemelik, és aztán a nap végén meg sokkal kisebb lesz ebből az extra bevétel, mint amivel számoltak, és mondom, ebből aztán egy ilyen lose-lose lesz a nap végén.
Itt csak egy kérdés, hogy már úgyis KKV-król beszélgetünk, az, hogy a KKV-k azok valószínűleg ezt kevésbé fogják tudni kivédeni, mint a több piacon dolgozó nagyvállalatok. És valószínűleg a nagyobb érvágás az jelenti majd, hogyha ők a nagyvállalatok tűnnek el majd a magyar bankrendszerből, meg a magyar gazdaságból, nem?
Biztos, hogy a likviditás szempontjából sokkal jobban fog hiányozni, és ugye nem csak a vállalatokról, hanem a befektetési cégekről is szó van. Szerintem itt egy sokkal nagyobb bizonytalanságot jelent, hogy milyen mértékben fognak majd ezek az előírások, főleg majd az FX tranzakciókra kihatni. Mi lesz benne, mi nem lesz benne, hogy fog kinézni ez az egész kép. Én mindig sokkal jobban félek újaktól, mint amennyi már benn van a rendszerben, és csak azon emelünk egy picikét. Egyszer hallottam egy jó mondást, ha az ember rossz vonatra ül, akkor nem tud jó helyen arról kiszállni. Szerintem ez egy ilyen rossz vonat, és ahelyett, hogy kiszállnánk és visszafelé vezetnénk, nem ez a legjobb példa arra, hogy lesz majd a magyar gazdaság még versenyképesebb az elkövetkező 10 évben.
A bankszektor, a bankszövetség folyamatos közleményében mindig azt szokta kommunikálni, hogy akkor működnek jól a bankok, akkor megy jól a bankoknak, hogyha az ügyfeleinek jobban megy, ha a gazdaságnak jobban megy a dolog. Hogy látod? Mert hogy most ugye a bankszektorral kapcsolatban beszélgetünk. Az a fajta win-win szituáció az helyreállhat akkor, hogyha a gazdaság elindul, és mondjuk nem lesz költségvetési nyomás, vagy nem ekkora költségvetési nyomás lesz arra, hogy ez a rendszer működjön?
Egyszer mutass nekem egy időszakot az utóbbi 10-20 évben, amikor nem volt költségvetési nyomás, tehát költségvetési nyomás mindig van. Nem a bankszektor miatt, hanem ugye politikában benne van, hogy adok, kapok, osztok, kirovok, valakinek továbbadom, tehát ez mindig benne volt a rendszerbe. Mi annak örülnénk legjobban, hogyha a hitelezésből lehetne még több pénzt keresni, az a biztos, az a jövő, tehát mondom, mi ennek örülnénk a legjobban, és igen, mi valahol a gazdaság majd vagyunk a tükre, és ennek megfelelően alakulnak a mi számaink is.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.